Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindaddig, amíg nemzeti kormány vezeti Magyarországot, addig nem fogja elfogadni a migrációs paktumot, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György úgy fogalmazott, akármilyen politikai nyomás is ér bennünket, a magyar kormány mindig a magyar emberek érdekéből indul ki. Úgy vélte, a migráció kapcsán a magyar emberek érdeke teljesen világos, mert a közbiztonság az valamennyiünk közös érdeke. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz olyan kormány a Magyarországnak, amely igent mond többek között a migrációs paktumra is, és azt a jól látható negatív helyzetet, amit Nyugat-Európában látunk, azt mi hamarabb Magyarországon is megvalósítaná. Ez nagyon súlyos hátrányt jelentene minden magyar embernek, tette hozzá. Januári rezsistoppot vezet be a kormány. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja a családoktól, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videó üzenetében azt mondta, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, és a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa ellátásról, és a mindenkinek elérhető melegedőkről, tette hozzá. A kormányfő közölte, a szükséges tűzifa és melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd, de a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, és nagy terhet ró a családokra. Célunk az emberek megóvása a rendkívüli hideg miatti januári többletfogyasztás terhétől. Hajrá, rezsistopp! Írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Szepek Gábor kifejtette, az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék, akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát. A most bejelentett januári rezsistoppot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól, emelte ki. Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek, közölte a kormány a közösségi oldalán. A közzétett tájékoztató szerint adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását. Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisfaludi Turisztikai Hitelközponton keresztül, vendéglátó kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek. 2027-től papírmentessé tesszük a szektort, olvasható a bejegyzésben. A szállópor koncentrációja túllépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Tóth Szántai József, polgármester elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon. Közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya a távirat irodával. Közleményükben azt írták, az automatikus mérőállásokon a szállópor koncentrációja két egymást követő napon is túllépte a köbméterenkénti 75 mikrogrammos határértéket. A meteorológiai előrejelzések szerint nem várható jelentős levegőminőség javulás a következő napokban. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a helyzetre tekintettel személyautó helyett közösségi közlekedéssel utazzanak. Ne égessenek hulladékot, műanyagot, a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezések helyett lehetőség szerint a gázfűtést használják. A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a tájékoztatási fokozat idején tilos bármilyen nyílt téri égetés. Ennek betartására és fokozott ellenőrzésére a polgármester az önkormányzati rendészetet bízta meg. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult helyenként tartósan párás időre számíthatunk. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás előfordulhat. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A hőmérséklet napközben -2 és +2 fok között alakul. Késő estére általában -1 és -6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. A 19. század második fele a magyar művészet aranykora volt. A kiegyezés utáni évtizedekben nem csak az ország gazdasága és városai virágoztak, hanem a kultúra is új lendületet kapott, benne a festészet, amely ekkor érte el igazi klasszikus korszakát. A művészek új témák, új technikák és új eszmék felé fordultak. A romantikus történelmi jeleneteket ábrázoló képektől eljutottak a mindennapi élet, a táj és az ember valódi arcának megmutatásáig. Ebben az időben alkotott Munkácsy Mihály, a magyar realizmus legnagyobb alakja, aki hatalmas vásznaival és drámai fénykezelésével a nemzetközi művészvilág élvonalába emelkedett. De nem csak ő alkotott ekkor, Pál László, Székely Bertalan, Benczúr Gyula vagy Szinyei Merse Pál is mind más-más módon próbálták megfogni azt, mit jelent a magyarnak lenni egy modernizálódó Európában. A festészet ekkor vált igazán önálló, kiforrott nemzeti művészetté, amely egyszerre volt része a világ tendenciáinak, és mégis saját hangon szólt. Most következő műsorunkban a dualizmuskori magyar festészet világába kalandozunk, egy olyan korszakban, amikor az ecsettel nem csak képeket, hanem identitást is festettek. Beszélgető társam a mai alkalommal is dr. Bartók Béla történész. Ha tehetik, tartsanak velünk! A mai témánk a monarchia festészete, amelyet a történelmi és a mitológiai témák uraltak leginkább a dualizmus korában, és az nem csak Magyarországra értendő, hanem a monarchia más országaira is. Miért volt ilyen erős ez a történelmi vonulat, ez a historizmus a festészet területén a dualizmus korában?
Ez a sajátos közép-európai nemzetfejlődésből adódott, amiről már beszéltünk az elmúlt hetekben. Szóval az osztrák-magyar monarchiának a tucatnyi nemzetisége különböző hagyományokat képviselt, különböző történelmi hősöket, eseményeket őrzött meg a tudatában, emlékezetében, és ezek jelentek meg valamilyen módon az egyes népcsoportok nemzetisége képzőművészetében is. Hát, annak ellenére, hogy osztrák-magyar monarchiáról van szó, és csak a magyar nemzet volt egyenrangú az ausztriai németséggel, azért nagy történelmi útra visszatekintő nemzetiségek éltek itt együtt, akár a csehekre gondolunk, akár a lengyelekre, akár a horvátokra, de a szerbekről, a románokról is beszélhetünk, vagy később a szlovákokról is. Tehát minden népcsoportnak, etnikumnak megvolt a maga saját történelme, és ehhez kapcsolódva megvoltak a hősei, megvoltak a nemzeti tragédiái, volt a horvátoknak is egy mohácsa, a cseheknek ott volt a fehérhegyi vereségük, Lengyelországnak ugye a három felosztása, vagy szerbeknek ugye a rigomezei vereség, de nem csak a tragédiákra emlékeztek ezek a nemzetiségek a monarchiában, hanem a történelmének a dicső napjaira is, hőseire, uralkodókra, királyokra is. A nemzettudat szempontjában, a nemzeti büszkeség, a nacionalizmus szempontjában ezek sokkal fontosabbak voltak, és a képzőművészetnek itt van a szerepe, a festők, szobrászok, és majd azt az irodalomban ugye költők is, írók is, ezt a hőskultuszt táplálják, és nem csak magyar kultúrában él tovább a romantika, történelmnek és a nemzeti hagyományoknak az ápolása, megőrzése, hanem minden nemzetiségnek a tudatában. Az mondjuk különösen érdekes, amikor különböző nemzetiség ugye különböző hősöket választanak. Elég csak a Jelasics példát mondani, biztos hallgatók is hallottak már róla, hogy ugye nekünk Jelasics, ugye a horvát származású osztrák tábornok, nem egy pozitív szereplő a 1848-as szabadsághoz történetében. Ugyanakkor a horvát nemzetudatban viszont rendkívül fontos szerepe van, a horvát nemzeti büszkeség egyik megalapozója, hiszen kevés horvát származású bánok egyike volt. Tehát sokszor a történelmi hagyományok, a nemzeti hagyományok egészen ellentétesen alakulnak, de úgy, ahogy az őseink sem fordítottak erre nagyobb figyelmet, talán most sem tudunk erről, hogy kik az ő hőseik, kik az ő példaképeik, és meglepődünk, amikor esetleg ugye Kossuth Lajost egészen másképpen tanítják mondjuk a román iskolákban, vagy szerbiai iskolákban, mint a magyar iskolákban. Tehát minden népcsoportnak, nemzetésének megvoltak a saját történelmi személyiségei, és a művészek is egészen másképpen ábrázolták őket. A cseh történelmből mondok egy példát, Podjebrád György, ugye, aki Mátyás királynak vagy Hunyadi Jánosnak volt kortársa, sokkal nagyobb jelentőségem, vagy akár a huszita hagyományoknak Csehországban sokkal fontosabb szerepe volt 1880-as évek végén, mint gondolnánk. Tehát a magyar történelemben Podjebrád György, ha nem is egy negatív szereplő, de teljesen semleges, és viszonylag keveset tudunk róla. Még a lengyel-magyar közös múltról csak-csak, és ennek vannak művészeti kifejeződése is, de a többi szomszéd népnek a nemzeti mitológiájáról, vagy a mondáiról viszonylag keveset tudunk. És itt van a szerep ennek a kutatásnak, hogy ismerjük meg a monarchia utódállamait, a közös kulturális kincset, és a festészetükben, az irodalmukban nagyon sok közös kapcsolatot találunk. Most már egy aktuális példa, a Cilleiek szerepe. Ugye a Cilleiek Szlovéniához kötődnek, még akkor is, hogyha nem szlovén nyelvűek voltak, valószínűleg egy német birodalmi grófi család volt szó. Hunyadi a korában, illetve egy Luxemburgi Zsigmond korában a Cillei család Magyarországon nem biztos, hogy pozitív szerepet játszott. De egy olyan, most már 2017-ben a Cilleieknek a múltja, a története, a közös közép-európai történelmnek a része.
A csúcspontját ez a festészeti stílus, ez 1896-ban ért el, nem a millennium időszakában. Számtalan festmény született ebben az időszakban. Milyen festőket érdemes kiemelni, és milyen műveket?
Tulajdonképpen az egész sorozatot a millennium körre lehetett volna építeni, hiszen mind az építészet, mind a festészet, szobrászat egyik csúcspontja volt az az év, és a kulturális fejlődésnek valóban a legjavát mutatta be. Ugye azt mondtuk, hogy politikailag, társadalmilag ugye eltakarta ez a milleniumi ünnepség sorozata valós problémákat. Melyikkel kezdjük? A legnagyobbal, Feszti Árpádnak a legendás körképével. Feszti Árpád 1856 és 1914 között élt, és azt hiszem, hogy ez a legjelentősebb műve. Vannak kisebb munkái is, festményei is, de az hatalmas panorámakép vagy körkép 1895-ben elkészült, és be is mutatták. Nem volt egyedi. Tudunk arról, hogy ma is vannak ilyenek Európa szerte, akár Lengyelországban, akár Franciaországban. Hát ugye ezt később Pusztaszeren helyezték el, ami szintén egy legendás hely. Anonymus szerint és a korabeli krónikák szerint az első országgyűlést itt tartották a Tisza mentén. Korábban nem is volt falu vagy község, ez egy puszta volt gyakorlatilag. Most viszont ugye nemzeti zarándok helyé vált, itt a tiszamenti síkságon, és van egy Árpád szobor is, szintén a millennium korából. Hát ez a korabeli nemzettudatnak egy fontos helyszíne lett. Úgy, mint az is, hogy pont 1896-ban az országhatár különböző pontjain milleniumi emlékműveket állítanak, amelyeket azóta már persze a utódállamok leromboltak, vagy ledöntöttek. Nos, hát a fesztikörkép ugye azért érdekes, mert egy igazi projekt volt. Rengeteg festő dolgozott rajta, ez nem csak Feszti Árpádnak az érdeme. Például Vágó Pál volt a ló felelőse a körképnek. Ez a jászapáti származású festőművész volt, aki kiválóan értett a lovas jelenetekhez, és van egy csatajelenet is a körképen, többek között, és Vágó Pál aktívan kivette részét. De arról is tudunk, hogy valóságos helyszínt festettek meg a festők, volt, aki a tájért volt felelős. Talán meg is lehetne találni azt a helyet, ami ugye bemutatja azt a síkságot, vagy azt a helyszínt, ahol még látszanak ugye a Kárpátoknak a csúcsai, illetve a síkság egy része is, és van egy összecsapás az itt élő szlávok és a lovas magyarok között, de ugye legendás rajta akár a lóáldozat, sámánnal együtt, vagy ugye amikor a fejedelemnek a felesége egy hatalmas szekéren vagy kocsin érkezik, de ott van rajta maga Árpád is a vezérekkel együtt, vagy a törzsfőkkel együtt. Tehát nagyon jó kis epizódok vannak ezen a hatalmas festményen, viszont ugye ennek politikai üzenete van. Az ezer éves magyar állam fennállását ünnepli a korabeli magyar nemzet, amelyet nyugodtan mondhatunk, hogy hatalmon lévőkkel lehetett azonosítani, önmagát ünnepelt ezzel a körképpel. Kialakult egy olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen a korabeli magyar nemesség, ugye a nomád középrétegnek az utóda, és a finnugor elméletet elfogadva, amit a nyelvészek alaposan kidolgoznak pont az 1880-as, 90-es években. Együtt élt ez a törökös és a finnugor származásnak az elmélete, de a festményen inkább ez a törökös elmélet látható. Tudunk Feszti Árpádnak különböző vázlatairól, korabeli fegyvereket, ruhákat, eszközöket gyűjtött össze, és ugye ez pont annak az akadémizmusnak a jele, ami a korszakra jellemző volt. Tehát ugye annak ellenére, hogy voltak tájképfestők, akik a felső tiszavidéki tájat lefestették, annak ellenére a részletekben azért műtermi beállításokat is észrevehetünk. Azért érdekes, most már ugye többet tudunk a lovasi jászatról, jobban ismerik a közép-ázsiai nomádoknak az életét, a jurtáknak a berendezését. Abban az időben ezt tudták a nomád magyarokról. A korabeli múzeumi anyagok segítségével rekonstruálták a honfoglalásnak az eseményeit, és ilyen szempontból ez a festmény kordokumentum is. Tehát úgy, mint Gárdonyi Gézának a Halhatatlan ember című regénye, ami szintén a századfordulón született, ugye azért, mert Gárdonyi Géza meg a hunokról addig szerzett tudást gyűjtötte össze, még úgy is, hogy kiment a katalaunumi csatamezőre, meg mindent elolvasott, amit a hunokról írtak krónikások, és magyarra lefordítottak, de most már talán róluk is többet tudunk. Ugyanúgy a honfoglalás korán is többet tudunk, és ha most valami hasonló hatalmas projekt születne, akkor már egészen más formában, másfajta öltözetben, másfajta díszletek között mutatnák be a művészek a honfoglalásnak a valamelyik epizódját.
Hogy fért össze a nyelvészeknél a finnugor elmélet, a történészeknél pedig ez az ősi ázsiai eredet, tehát a hun rokonság?
Ennek is majd politikai üzenete. Érdekes, a különböző európai népeknek a történelmi tudatában voltak ilyen elméletek. Arról is tudunk, hogy a francia nemzetnek is két gyökere volt. Ugye van, aki azt hirdette, hogy az elit, a nemesség az frank, vagyis germán eredetű, északról jött, és a Párizs környékét szállta meg ez a barbár germán harcos réteg, meg a Meroving dinasztia tulajdonképpen germán, viszont Párizstól délre egy gall népességét, egy romanizált gall népességét, és ennek a keveredéséből több száz éves összeolvadásában jön létre a francia nemzet. De tudunk máshol is, ilyen elég az orosz nemzettudatra is gondolni, ugye ott is van egy ilyen teória, hogy az orosz nemesség az tulajdonképpen norman eredetű, északi eredetű. Ez a norman északi harcos réteg leigázza a szláv tömeget. És maga az orosz dinasztia több száz évig büszkén vallotta magát norman eredetűnek. tehát ugyanúgy ez összeegyeztethető volt a korban, hogy a magyar nemesség, török eredetű, lovas nomád, harcos, szabad, szilaj népcsoport, a dolgozó réteg pedig, a pásztorok, a földművesek, meg a szolgák, azok lehet, hogy finnugor eredetűek. Most már másképpen látjuk a dolgot, tehát nem ilyen egyszerű, meg nem ilyen primitíva a szemléletünk, de akkor ez a kétfajta származás, ez korban is elfogadott volt.
Visszatérünk egy kicsit akkor a dualizmus korára. Milyen festőket lehetne még megemlíteni, és milyen műveket egyáltalán, melyik korszakhoz nyúlnak vissza szívesen? Gondolom leginkább az 1526 előtti időszakra, amikor létezett valóban az önálló Magyar Királyság.
Ez így van, mert ha már Vágó Pált említettem, akkor hagyj szóljak róla is néhány szót. Vágó Pál megfestette Buda bevételét, 1849-es ostromát is, de van még neki egy hasonló honfogláskori képe, és gondoljunk csak bele, magyarok Kijev előtt, 1896. Hát ugye ennek is van egy üzenete, hogy a nomád magyaroktól hogy féltek a keleti szlávok. Maga a kép is azt bizonyítja, amikor ugye a lóháton ott ülnek büszkén a magyar harcosok, az oroszok ősei pedig meghajolva hatalmas váltságdíjat tesznek eléjük. És 1896-ban ugye ennek volt egy olyan külpolitikai üzenete is, hogy orosz ellenességet sugalt. Már kész volt ekkor a hármas szövetség, a magyar, osztrák, német szövetség az orosz cári fenyegetéssel szemben. Ez a festmény büszkén hirdette magyaroknak a felsőbbrendűségét is a szlávokkal szemben adott esetben. De Vágó Pál egyébként Petőfiről is festett különböző képeket, Ő volt, aki a huszárság történetét egy másik fantasztikus panorámaképpen megfestette, több száz lóval, nagyon érdekes, egy lovas rohamot ábrázol Vágó Pálnak ez a képe, ahol az egy tömegben támadó huszároknak az egyenruhája változik koronként. Tehát ebből is látszik, hogy tényleg a lóábrázolásnak az egyik mestere volt. De a Szegedi Árvízről is készített egy nagyszabású képet 1881-ben. Ez a monumentalitás, a nagy méretekre való törekvés, ez jellemző volt. Ez a nagysággal, az ünnepélyességgel járt együtt, és ez a magyar nemzet nagyságát, büszkeségét és rendkívüliségét hirdette, akár a körkében, akár pedig Vágó más műveiben. Egyébként, hát igazából Bencz Úr Gyula volt a nagy klasszikus, őt szokták a korszak ünnepelt festőinek tartani, persze, hogy voltak rajta kívül más történelmi festők is, mint Székely Bertalan vagy Madarász Viktor, de Bencz Úr volt az élő klasszikus, úgy, mint Jókai mondjuk az irodalomban. Bencz Úr 1844-től 1898-ig élt, és Münchenben tanult. Nagyon érdekes, úgy, ahogy a szobrászoknál majd Bécs lesz az origó, a kiindulópont, a festőknél München és Karl von Piloty mester a meghatározó. Bencz Úr tehát Münchenben tanult Piloty mesternél, és a Hunyadi László Búcsúja című művével lett igazából híres, 1866-ban jelent meg. Ez meg ugye a kiegyezés előtt egy évvel, aztán folytatta ezt a mártír nemzet szemléletet különböző más műveiben is. Hát Hunyadi László kedvelt témája volt a művészeknek 1867 előtt az önkényvalom idején, ugye Madarász Viktor Hunyadi László siratásával nyert Párizsban egy érmet, aminek szintén volt politikai üzenete. Ugye itt van a Erkel-féle opera is. Tehát a Hunyadi László ügynek, a Hunyadi László történetnek mindig volt egy német ellenes éle, vagy Habsburg ellenes éle 1867. Érdekes, hogy Bencz Úr 67 után már nem nagyon penget ilyen német ellenes, vagy Habsburg ellenes témákat. 1869-ben van még egy festménye, és egy gyönyörű látványos kép, második Rákóczi Ferenc elfogása a Nagysárosi kastélyban. Ugye amikor a csúnya német katonák rátörnek a fiatal fejedelemre, a képen megöleli a feleségét, és onnan hurcolják el a felesége mellől, és utána soha többet nem látja. Aztán lecsillapodott Bencz Úr, és hát a Vajk megkeresztelése című festménye már egészen másfajta üzenetet hordoz 1875-ben, talán ismerik, ugye, félmeztelen Vajkot, a későbbi István királyt látjuk hajolni egy keresztelő medence fölé, haja még ugye, be van fonva, mint egy pogány fejedelemnek, de lehajtja a fejét, behódol, megadja magát a kereszténységnek, miközben ugye a püspök fejére csurgatja a szentelt vizet. Ennek talán meg az az üzenete lehet, hogy a kereszténység volt az, amely a magyar, a barbár vagy nomád magyar nemzetet civilizálta, és döntő volt megmaradásunk szempontjából is, olyan szempontból, hogy a magyarság fennmaradjon 1870-es évekig. Ennél még érdekesebb a Budavár visszavétele, egy másik legendás Bencz Úr festmény, 1896, megint a millennium éve, hát ez meg egyértelműen a magyar-német sorsközösséget hangsúlyozza, azt, amit András Gyula képviselt a külpolitikában, a berlini kongresszuson, hogy a magyarságnak a jövője Németországtól függ, a Habsburg birodalomtól függ, és császári Németországtól függ, ezt képviseli ez a festmény is tulajdonképpen. 1686-os ostromlóval szó, amikor német segítsége sikerült ugye Budát visszafoglalni, a törököket kiűzni, és ugye 1896-ban pedig megint német segítségre van szükség, esetleg az orosz befolyás visszaszorításnak.
Így megütötte a fülemet, hogy Németországban tanultak, tehát azok, akik ezt a festészeti stílust mondjuk képviselték, akiknek a festményein a történelmi témákat láthatunk, és ilyen monumentális festmények voltak. A varész Németországban tanulták a festészetet?
Igen, hát ott megvoltak ennek a hagyománya a romantika korából.
Azért kérdezem, ugye, mert ez a korszak, ami talán mindenki ismer, ugye az impresszionizmusnak a kora, és itt a francia festők, és Párizs egy nagyon fontos helyszíne a festészetnek.
Igen, maga Piloty is tanult Párizsban. Tehát ő is több évet töltött Párizsban, és honnan hozta haza a szakmai tudását. De a német föld, a német múlt, a történelem, Bajorország, a Wittelsbach dinasztiának az igényei meghatározták később az ő festészetét is. Ez azért érdekes, mert Bécsben nem volt még ilyen jellegű századfordulóig a festészet. Tehát Gyakorlatilag a Königgrécz csatáig, vagy mondhatnánk, hogy 1870-es évek végéig, tehát nem volt a sajátos osztrák-német öntudat. Arról lehetne vitatkozni, hogy mikor van-e osztrák nemzet, meg mikortól beszéltünk osztrák nemzetről, de az 1880-as évektől találkozunk olyan jelekkel, amelyek már az önálló osztrák-német történelmet szemlélik. Tehát a Habsburg családnak a múltját, azt, hogy mennyit köszönhetnek az osztrák tartományok a Habsburgoknak, különböző királyokról, Rudolfról, vagy Lipótról, és más jelentős uralkodókról, Mária Teréziáról találunk szobrokat, festményeket, de addig igazából nem alakul ki a történelmi festészet Bécsben. München azért is vonzó, meg talán közelebb van a nyugati modern irányzatokhoz, kimondottan Párizshoz. Jellemző volt a párizsi hatás, de a festészet fejlődés olyan, mint a gazdaság és a politikai fejlődés, hogy ugye minél messzebb megyünk kelet felé, ugye annál kisebb a hatása.
Volt egyébként Magyarországon is képviselője az impresszionizmusnak?
Igen, volt. Talán kicsikét később voltak ilyen fehér holok, vagy első fecskék, inkább úgy lehetne mondani, akik próbálkoztak ezzel, de iskolát vagy tábort nem tudtak egy ideig alkotni, és nekik is meg kellett kerülniük Bécset, és meg kellett kerülniük Münchent, hogy kijussanak, mint például Munkácsi Mihálynak, vagy akár Szinyai Merse Pálnak később. De hát ez a történelmi festészet, ez tovább uralkodik, gyakorlatilag a Horthy korszak végéig meghatározó. 1920-as, 30-as évben is, nem is ekkora hatása, de mindenképpen ugye a nemzet tudat és a múltnak a dicsőítése nagyon fontos a politikai szempontból is. Bencúrról talán még annyit, hogy ugye ez a Budavár visszavétele, amelyben Lotaringiai Károly büszkén ül a lován, és a bécsi kapun éppen belép a várba, körülötte török halottak hevernek, ott van az utolsó budai pasa, de lényeges, hogy két oldalán magyar vitézek állnak. Tehát Bencúr igyekezett azt is kifejezni, hogy a magyaroknak is része volt Buda és Magyarország felszabadításában. Igaz, hogy ugye a vezető szerepet elismerte, hogy a Habsburgok vagy a német fejedelmek játszották, meg ugye nélkülük nem történt volna meg, de ez mindenképpen magyarok részvételével történt meg, Magyarország felszabadítása.
A művészetekben mindig jelen voltak a mecénások. Itt találunk-e, ismerünk-e neves személyiségeket, akik támogatják a különböző festőket?
Hát Bencúr esetében nem tudunk róla, tulajdonképpen állami politikai igényeket szolgált ki Bencúr ezekkel a festményeivel. Hát magánkézbe kerültek festményei, de alapján véve nem tudunk arról, vagy én személy szerint nem tudok arról, hogy neki lett-e volna mecénás. A kezdetben biztos volt támogatója, de Bencúr Gyula egy középnemesi családból származott, és ez a művészek szempontjában azért érdekes, mert kellett egy egzisztencia. Tehát ahhoz, hogy valaki Bécsben vagy Münchenben folytasson tanulmányokat, hogy ahhoz kellett egy anyagi háttér. Bencúr Gyula ezt megengedhette magának. Ugye tudjuk, hogy Munkácsi Mihály milyen alacsony sorból származott, nagyon sokkal jutott el Párizsba, vagy Münchenbe, és ő egy tényleg egy feltörekvő és kivételes személyiség volt. Mások is vannak ilyenek, akik nagyon mélyről indultak, és nagyon sokáig tartott a pályafutások, amíg elismerték őket. De ilyen szempontból sokkal nehezebb dolgok volt a szobrászoknak, amiről majd a következő adásban lesz szó. De ezek a művészek akár egy-két évig tanultak Bécsben vagy Münchenben, gyakorlatilag tandíjat fizettek. És később persze voltak ösztöndíjak is, el kell ismerni, de mindenképpen kellett hozzá egy anyagi háttér. Az már könnyebb volt, amikor 1871-ben Budapesten létrejött a Mintarajz iskola, és különösen érdekes ez az intézmény. Ez a magyarországi művészképzésnek volt az alapja, gyakorlatilag a mai képzőművészet egyetemnek az elődje, és van szobrászati osztály, van festészeti osztály, és van női festészeti tanfolyam is már elég hamar, ami a mai Várbazárban indult el. De a magasabb fokú képzést, ha úgy tetszik, felsőfokú képzést még mindig Bécsben meg Münchenben kapták meg azok, akinek volt erre pénzük.
Hol állíthatták ki a festményeiket? Azért tavaly volt például 120 éves a műcsarnok, tehát volt a lehetőség, ahol megmutathatták a műveiket?
Igen, ez egy örök problémája a képzőművészeknek, ugye, hogy most közös tárlatot, vagy egyéni tárlatot rendezzenek, hát ugye úgy kezdik a fiatal művészek, hogy közösen összeszövetkeznek, és közösen állítják ki a műveiket, de hát a művészek mindig individualisták voltak ilyen szempontból, bár az ilyen akadémiai festészetnek volt annyi értelme, hogy biztosított bemutatkozási lehetőséget a fiatalok számára. Tehát ha valaki nagyon önálló akart lenni, meg nagyon független, és nem akart alkalmazkodni az uralkodó ízléshez, akkor százszor nehezebb dolga volt. Viszont ugye valaki ugye követte a 20-30-40 éves hagyományokat, amelyeket ugye konzervatív művészek, mesterek tanítottak Bécsben vagy Münchenben, akkor lehetősége volt ennek a bemutatására is. Akár mint az irodalomban. Tehát ha valaki utánozta Petőfi Sándort, az ő egyszerű stílusában, meg rövid műveivel, akkor könnyebben megjelenhetett esetleg kisebb folyóiratokban, vagy antológiákban, mint hogyha valaki valami különleges nyelvezeten szólalt meg, mint mondjuk Ady Endre. Neki százszor nehezebb volt, hogy a saját forradalmi verseit, különleges verseit kiadatni, mint mondjuk Szabolcska Mihálynak, vagy Pósa Lajosnak, akiről ugye múlt alkalommal beszéltük. Tehát a festők is így voltak, hogy ha követték az őseiknek, a mestereiknek a példáját, akkor gyakorlatilag volt számukra jövő. Volt megrendelés, hogy akár állami részről, akár más részről, és megvoltak valóban ezek a intézmények, a Szépművészeti Múzeum, különböző galériák, ahol kiállíthatták műveiket. És ami fontos, és ez egy másik érdekessége a korszaknak, az, hogy sokan a képzőművészeti alkotásokat befektetésnek tekintették. Tehát nem tudom, ma mennyire jellemző ez, de sokan azért vásároltak festményeket, meg szobrokat, hogy ez majd 20-30-40-50 év múlva sokkal több pénzbe fognak kerülni.
Beszéltünk erről a pár adással ezelőtt, ugye, hogy a lakásokat hogyan rendezik be a pesti nagypolgárság. Ugye hát ott nincsen udvar, nem egy kúriába kastélyba lakik, és hát ez az érték.
Gondoljunk a Munkácsi trilógiára. Hogy azért vannak még ilyen jelentős művészeti alkotások magánkézben, még hogy a külföldön is, amelyek tényleg ugye felbecsületlen értékűek, és hát Magyarországon persze ezt el nem tudjuk már képzelni, főleg a kommunizmus óta, hogy magánkézben vannak, de egy-egy aukció még feltűnnek kisebb, nagyobb grafikák esetleg, vagy kisebb alkotások, valami több mint 100 évvel ezelőtt alkotott, vagy meghalt művésztől, ezek tényleg különleges eredmények, de ez egy egészen más világ. Tehát voltak magánkézben is bizonyos művészeti alkotások, és fontos kiemelni, akár Bencz úr esetében ilyen reprezentatív portrékat is festett. Bencz úr megfestette Ferenc József császárnak a portréját, de Erzsébet királynének a portréját is, Andrássy Gyula arcképét, Tisza Istvánt, Refort Ágoston arcképét. Hát ezek a család tulajdonát is képezhették adott esetben, és ez azt jelentette, hogy kortársakat is ábrázolt Bencz úr, ezzel is ugye elismertebb lett, támogatottabb lett, divatosabb lett, és emiatt el is ítélték sokszor a kortársai, hogy úgy, mint Jókai, kiszolgálja a közízlést.
Gyakoriban rengeteg épület épült Budapesten, színházak, középületek, és ezeknek is a freskóit meg kellett festeni valakinek. Ki volt ennek a képviselője?
Igen, de nem a freskó a korszaknak az uralkodó stílusa. Ez inkább a reneszánsz, meg a barokra volt jellemző. Tehát általában növényi díszekkel festették, vagy ilyen antik ornamentikával látták el. Ez persze egy másik kérdés, hogy akik az épületeket díszítik, azok mennyire mesterek és mennyire művészek. Ugye akár az egri barokk műemlékeket tekintve, és tudjuk, hogy vannak itt Egerben is a barokk épületeknek neves német származású festői, de tudjuk azt, hogy voltak helyi segédeik, akik a kisebb munka, én alvállalkozóik, akik a kisebb és nem annyira jelentős festészeti munkákat elvégezték. Hát ugyanígy volt egy építészeti vállalkozásnál is, ugyanígy voltak olyan szobrászok is, majd a szobrászatnál lesz erről szó, hogy a szobrászat egyik ága volt a díszítő szobrászat, a festészetnek is van egy díszítő iránya, talán biztosabb megélhetést biztosít, kevesebb fizetése vagy jövedelemmel jár, de biztos megélhetést ad a művészeknek, hogyha megmaradnak ezen a szinten. Aki meg ugye a saját elképzelését akarja megvalósítani, és ez jellemző volt a festőkre, és ahhoz nagyobb bátorsággal, nagyobb kockázat kellett, és ilyen szempontból a festőművészek vállalkozók is lettek. Ez mind a mai napig jellemző, a szabadságnak ez zára, hogy talán kevesebb alkotást vesznek meg tőlük, de lehet, hogy több pénzért, és ennek az árát kell aztán beosztaniuk addig, amíg az alkotásaikat esetleg ugye pénzre akarják tenni. Meg az a kérdés ugye, hogy mikor dolgoznak megrendelésre a művészek, és mikor dolgoznak esetleg ugye a saját elképzeléseik szerint. Voltak még egyébként ismert művészek Bencz úron, vagy Festini és Bencz úron kívül, ha már itt a historizmusnál vagyunk. Mondok még néhány nevet, talán nem annyira jellemző, Liesenmayer Sándort, aki a legendás magyarországi Szent Erzsébet képet megfestette, hiszen ezt elég sokan ismerik, amikor ugye a köpenyét kitárja Szent Erzsébet, de van egy különleges című festménye Liesenmayernak, amikor Mária Terézia egy beteg kódusasszony gyermekét szoptatja. És állítólag ez volt a leghíresebb festmény 1867-ből, ugye Mária Terézia kultusznak egy része. Gyárfás Jenő 4. László esküjét, Gábor Álon halálát festette meg, Sepsi Szent Györgyön élt haláláig, de talán a leghíresebb a Tetemre hívás című festmény, ami Arany János balladája alapján készült. Aztán beszéltünk még Révész Imréről is, aki Petőfi a nép között, Petőfi a táborban címmel festett képeket, de van egy drámai festménye, egy arató sztrájkról készült Panem című festmény 1899-ből, ami azt jelenti, hogy a századfordulóra már ezek a drámai társadalmi kérdések megjelennek a festészetben is, és akár Munkácsy Mihálynál is, akit talán legjobban ki kell emelni, mert ő az, aki a magyar és egyetemes értékeket a legjobban megvalósította a festészetben. Drámai erő, sajátos, kontrasztos színek jellemzik a Munkácsy képeket, jellegzetes emberábrázolás, és tulajdonképpen azt mondják a művészet történészek, hogy ő az első világhírű, vagy európai hírű magyar festő. Utána már lehetnek többen is, meg erről lehet vitatkozni, de Munkácsy előtt kevés ilyen nagy tehetséggel találkoznak Európában, akinek az alkotásait mind a mai napig külföldi műgyűjtők is előszeretettel vásárolják, őrzik, és tényleg egy világszínvonalú és modern festőnek számított az 1880-as években is. Hát néhány festménynek a címét hadd soroljon már fel, hogy a legendás Ásítóinas, vagy a Síralomház, vagy a Rőzsehordó realista témákkal dolgoz fel, és azért kell őt kiemelni, mert nem ezt a késő romantikus történelmi szemléletet próbálja megvalósítani, hanem a mindennapi életből veszi ezeket az eseményeket, az Ásítóinas, akár a saját gyerekkorát is jelentheti, de ott az a legendás trilógiája, ugye, Krisztusról, és igaz, hogy azért megadta a császárnak is, ami a császáré átvitt értelemben, hiszen a parlamentben ott függ honfoglás című legendás festménye 1893-ban, ugye a legendás fehér ló hátán ül Árpád, és előtte is földig hajolnak a szláv előkelők, ami szintén ugye egy sajátos politikai felfogást tükröz, de van neki 1896-ban egy Strike című festménye is, ami már újfajta társadalmi problémákat fogalmaz meg. Hát mondják, hogy ez a két utóbbi festmény nem a legjellemzőbb rá, se a honfoglalás, ugye, amely kiszolgálja a korizlést, se a sztrájkot, amely...
Megelőzi.
Ami így van, megelőzi. Inkább ezek a realista képek azok, amelyek visszaadják munkácsinak a művészetét. De persze a korszak végén, a század végén tűnik fel Szinyei Mersepál, aki már ugye elhangzott a neve, az impressionizmus hatását képviseli, meg Mennyászki László, mind a ketten a természet felé fordulnak. Elfordulnak a történelmi témáktól, persze egészen más a stílusuk, más a hangulatuk, Szinyeinek a képei derűsebbek talán, ugye gondoljunk a Majális című festményre, vagy a Lila ruhás nőre. Mennyászki Lászlónak a művei már pessimistábbak, a tájképei is sötétebbek, drámaiság jellemzi a képeit, illetve előszeretettel ábrázol kirekesztetteket, akár koldusokat, akár csavargókat, különösen a vidéki életből. Ez azt jelenti, hogy ezek a művészek már megpróbálnak kitörni ezekből a szigorú szabályokból, amelyeket adott esetben a bécsi meg a Müncheni Akadémia határozott meg. Tulajdonképpen mielőtt ugye beszéltünk itt a 20. század elején valami művészeti forradalomról, el lehet mondani, hogy két irányzat versenyez egymásra 1890-es évekre. Az egyik a 1848-as hazafias hagyományokból, vagy nemzeti történelmi hagyományokból táplálkozó, szenvedélyes, monumentális, ünnepélyes, de naív festészet, mert rengeteg kisebb jelentőségű történelmi eseménnyel találkozunk, csak ugye nagyobbakat említettünk néhányat. Ez az egyik irányzat, ez a historizáló festészet, amely úgy, mint az irodalomban szépen lassan kiüresedik, meg háttérbe szorul, és egyre kevésbé van jelentőség. A másik pedig a Müncheni iskolából induló, szintén ilyen tudással felvértezett festőknek az iránya, akik aztán a természet szépségét megismerve, vagy a társadalmi problémákat megismerve, egy realista, naturalista irányba viszik el a festészetet, és majd előkészítik az utat a képzőművészet forradalmának. Kicsikét a kollektivista, vagy a kollektív szemlélettől inkább individualista lesz a szemléletük. Ekkor kezd kialakulni 1890-es évekre a különállása a festőknek is, ugye akik kóborolnak kint a hegyek között, az erdőben, festenek heteken keresztül, annak ellenére, hogy aztán majd kialakulnak a különböző művésztelepek, például Nagybányán. De ez az akadémizmus, ez egyre szűkebb ruha most már a festők számára, és ki akarnak törni a műteremből, a múzeumi díszletek közül, hiszen ugye tudjuk, hogy a nagyon sok csataképet, vagy nagyon sok történelmi festményt elhangzott, hogy a múzeumi tárgyak segítségével festettek meg. Most erre csak egy példa, hogy a Székely Bertalannak a legendás Egri nők című festménye, ahol háttal látható török katonáknak látszik a fegyverzete, még a teknős béka páncélból készült pajzs is, amit valószínűleg Székely Bertalan valamelyik múzeumban láthatott. Szóval a művészi szabadságot egyre jobban korlátozza a késő romantika, és felgyorsult a társadalmi, kulturális fejlődés, és ebből kell majd kilépniük a festőknek is a századforduló után. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a dualizmus kori magyar festészetről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.